Üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit, Gyalog István vagyok, a Romano Mária Rádió főszerkesztője. Műsorunk első felében az augusztus 20-ai gyalogozarándoklatról esne pár szó. Dr. Erdő Péter bíboros prímás érsek úr megbízásából idén is zarándoklatot szervezünk, hogy augusztus 20-án minél többen ünnepeljük és imádkozzunk együtt a Szent István Bazilikánál, a Szent Jobb körmeneten. Szeretettel várunk minden kedves érteklődőt. Az idei zarándoklat témája az oltári szentség, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve. A zarándoklat menete a következőképpen alakul. 12 órakor gyülekezés a Mária Rádió Budapesti központja előtt, 13. kerület, Gogol utca 28. 12 óra 30-kor a gyalogos zarándoklat elindul a Szent István Bazilikához, Berán Ferenc atya vezetésével. 14 óra körül érkezés a bazilikához. A 15 órakor kezdődő ünnepi műsor fellépőiről Cser Tamás, a Mária Rádió munkatársa beszél.
Üdvözlök minden kedves hallgatót! Olyan programmal készültünk az idei évben is augusztus 20-ára, ami mindenki számára úgy vélem, hogy nagyon jó és nagyon tartalmas lesz. Itt lesz velünk többek között Versegi Beáta szerzetes nővér, aki az eukarisztiáról fog néhány gondolatot megosztani velünk, illetve a Csillagszemű Gyermek Néptánc Együttes fog minket szórakoztatni a műsor elején. Bakos Kis Gábor, a Nemzeti Színház színművésze fog egy színdarabból, méghozzá Szent Ferenc monológiából egy részletet nekünk előadni, illetve Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnázium fúvós kamara együttese fog még minket szórakoztatni. Ezen kívül Mohos Gábor segédpüspök fog még beszédet tartani a nekről, illetve az oltári szentségről.
Köszönöm Cser Tamásnak, a Mária Rádió munkatársának. Bakos Kis Gáborral készült interjút hallhatják, aki az ünnepi műsoron is fellép. Bakos Kis Gáborral beszélgetek, aki a Nemzeti Színház színművésze és a Váci Dunakanyar Színház művészeti vezetője. Arról szeretném kérdezni, hogy a Mária Rádió szervezésében augusztus 20-ai ünnepségnek fellépése hogy fogalmazódott meg önben, illetve hogy lett ez a vállalás?
Egy megkeresést kaptam ezzel kapcsolatban, hogy augusztus 20-án tegyek eleget ennek a nagyon is szeretetteljes kérésnek, hogy közreműködjek az ünnepi műsorban a Szent István Bazilika előtt. Én ennek örömmel mondtam eleget, és bármikor, amit Mária Rádió hívott, akár be a műsorba megszólítottak, akkor én nagy örömmel tettem eleget ezeknek a felkéréseknek.
A következő évadban hol lehet önt látni, illetve milyen rendezései vannak tervben, folyamatban?
A következő évadom tulajdonképpen már el is kezdődött nyáron, mert a Margit-szigeti szabadtéri színpadon volt a Csárdás királynőnek a bemutatója, amely az Operett Színház produkciója, és ebben énekeltem a férfi főszerepet, Edwint, a Bon Vivant, és tulajdonképpen ezzel a darabbal kezdődik majd a következő évadom is, és keretes szerkezetű lesz, mert az évad végén még egy Csárdás királynős felkérésnek teszek eleget, de akkor már nem mint Edwint, hanem mint Bóni fogok részt venni a kaposvári Csiki Gergely Színház munkájában, és a kettő között természetesen a Nemzeti Színházban lesznek bemutatóim, Shakespeare a Vihar című darabja, illetve a Vigyázz Kettőben rendezése van a 13 almafa. Úgyhogy nagyjából az elkövetkezendőben így fog kinézni az évadom, és természetesen a Váci Dunakanyar Színházban idén is dolgozom, pedig egy födó darabot fogok rendezni, amelynek az a cím, hogy esküvőtől válunk meg.
Én olvastam az élet útját, matek szakos gimnázium, utána jogi kar, és hogy lett ebből színész egyetem?
Én református családban születtem a Tiszántúlon, egy kis községben, amelynek az a neve, hogy Apagy. Ott nőttem fel a templom tövében, és én világéletemben azt hallottam, hogy én református lelkész szeretnék majd lenni. Tulajdonképpen az, hogy miért nem lettem én pap, és miért lettem Tália papja, ez egy hosszú és bonyolult folyamat volt. Én a mai napig sokat beszélgetek a Jóistennel. Egy ökumenikus családban nőttem fel, és most is az ökumené szellemében neveljük a három gyermekünket a feleségemmel, mert van két kislányuk, aki a feleségem, utána a római katolikus hitet, és vallást örököltem, a kisfiam pedig az én református vallásomat. Az én életemben folyamatosan volt egy ilyen mozorgás, tehát szerettem volna magam megmutatni. Nekem gyerekként nagyon mély benyomást tett az a millió, az a közeg, ami ott az apagyi református templomban körbevett vasárnaponként. És maga az a dolog, az a hihetetlen szimbolika, amellyel egy lelkipásztor fölemeli a kezét, a vallással áldást ad, ez így gyerekként nagyon mélyen beleivódott az én tudatomban. És tulajdonképpen a későbbiekben is ezeket a dolgokat kerestem, mert amikor a jogi egyetemre gondoltam, és utána azt elvégeztem, ott is ezt a fajta a szónak a nemes értelmében vett pószt láttam ebben az egész dologban. És valahogy a Jóisten azt akarta, hogy ne lelkészként, ne papként, hanem színészként, tália papjaként szolgáljam az embereket. És nagyon érdekes ez a kettőség még az életemben, ha szabad ennyit elmondani, hogy tulajdonképpen a reformáció 500. évfordulóján játszhattam el a Nemzeti Színházban Asszisi Szent Ferencet, és a augusztus 20-ai műsorban is, ott van az ünnepi műsorban, és ott a Szent István Bazilika előtt, ebből az előadásban, amely a Nemzeti Színházban az Úr komédiásai címmel futott, egy dalt fogok elénekelni, amely az előadás szerves részét képezte.
A vers szeretete is így van meg.
Igen. Alapvetően gyerekként olyan költők voltak el nagy hatással az ő verseik, amelyek, hogy is mondjam, gyerekkoromtól kezdve már évig kísérik az életemet. Gondolok itt akár Kányádi Sándorra, vagy Reményi Sándorra, akinek például az Akarom című verse még ott a református gyülekezetben érintett meg engem, és azóta is ez gyakorlatilag végig kíséri az életemet.
Nagyon szépen köszönjük. Nagyon szépen köszönjük a vállalását is az ünnepi műsorban, és további sok sikert kívánok mint rendezőként, mint színészként a munkájához.
Nagyon szépen köszönöm, és dicsértessék Jézus Krisztust.
Dicsértessék. A gyalogos zarándoklatra regisztráció szándékukat a Szent István ünnep @mariaradio.hu e-mail címen tehetik meg. Mindenkit szeretettel várunk.
Vályok házaikban az erdő szélei, élnek a cigányok a város peremén. Dalolnak a cigányok bajban és örömben, Krisztust magasztalva a szíveikben. Dalolnak a cigányok bajban és örömben, Krisztust magasztalva a szíveikben. Örömteli arcuk, könnyek szemeikben, boldogságra gyog fel szintört szíveikben. Megváltó jött hozzájuk a názáreti Jézus. Új életet adott és bűnbocsánatot. Megváltó jött hozzájuk a názáreti Jézus. Új életet bocsánatul. Mostantól már más lett az egész életünk, szeretet és béke, öröm van bennünk. Dalolnak a cigányok bajban és örömben, Jézus zengenek énekeikben. Dalolnak a cigányok bajban és örömben, Jézushoz zengenek énekeikben. Halkan visz hang hozzád, erdők és folyók, cigányok dalai Jézus Krisztus úr, és száll a dal legyenek fel a mennyben. Énekük cigányok, Isten. közelébe, és szállad a legyenes fel a mennybe. Védekű cigányom Isten elébe.
Csoli Daróczi József. Elvitték a cigányokat. A sok cigányt mind elvitték, nagyárkokat ásni vitték. A nagyárok lassan mélyül, vízbugyog fel a mélyéről. Szegény fiúk, mind mi fajtánk. A csendőrök űzik hajtják, verik őket kapják kézre, lemaradót puska végre. Az a nagyárok minek kell, a fekete feneketlen. Nem tudják, honnan is tudnák, csendőröktől meg nem tudják. Ha tudnák, hogy minek ásnak, hogy maguknak, hogy nem másnak, maguknak, a többieknek, asszonyoknak, gyerekeknek. Másodnapon délután tájt, a kék-ég vörösre vált át. Vérétől a cigányoknak, tiszta vérükkel lakolnak. Azt a napot, jó testvérek, cigányok, ne feledjétek. Nagy sötét napját a gyásznak, nagy gyásznapját a cigánynak. A következő percekben részleteket hallhatnak a Barátság című folyóiratban megjelent cikkből, melyet Hegedűs Sándor írt. Ilyen borzalmat, mint ezen az éjszakán, soha nem éltem át. Tanúságtevők a holokauszt roma elszenvedőiről. Az elhelyezési körülményekről. A legtöbb romát és szintit, azaz sajátos roma dialektus beszélő német cigányt 1943. február végétől kezdődően Auschwitz-Birkenau-ba deportálták, ahol Himmler parancsára külön cigány részleget hoztak létre. Mivel az indiai eredetű romákat a fajelmélet eredendően árjáknak tekintette, akik azonban vérkeveredéses révén elveszítették a faji tisztaságukat, az első időkben későbbi fajgenetikai tanulmányozásuk miatt rekesztették ide őket. A rájuk vonatkozó családi táborszabályok is alaposan eltértek a többi raptársukétól. Amikor újabb és újabb roma transportok érkeztek, 15 országból megközelítően 23 ezer európai cigányt hurcoltak ide, járványok, állorvosi kísérletek, alultápláltság pusztította őket. A tarthatatlan állapotoktól megborzadva 1944 tavaszi lágere szemléjén maga Himmler rendelte el az ott kínlódók megsemmisítését. Tette ezt annál is inkább, mert kellett a helye Magyarországról Auschwitzba indítani szánt zsidó áldozatoknak. Az első kiürítési kísérlet azonban meghiúsult a cigányok váratlan ellenállásán. Kövekkel, késekkel, botokkal igyekeztek ellenállni, a vélhetően a barakok esetleges felgyújtására alkalmas eszközökkel vívták ki a legtöbbüknek már csak néhány hónapnyi létét. Ezért is találkozhattak összetömegével a cigány láger lakói és a tőlük származásuk miatt kiszolgáltatott zsidó polgártársaik. Az általuk megélt, még az ott megszokottnál is elviselhetetlenebb elhelyezési körülmények is nagyrészt a romák kényszerűségéből elnapolt lemészárlásából adódtak. Auschwitzba érkeztünk, ott elválasztottak anyámtól, s én a bátyámmal a fürdőbe kerültem. Ott lenyírták a hajunkat, szörtelenítették a testünket, és minden ruhánkat elvették. Csíkos hátfling ruhát adtak helyette. A cigánylágerbe vittek bennünket, ahol elszakítottak egymástól. 5 hétig ott maradtam. A barakban 1200 ember volt. A földön aludtunk olyannyira összezsúfolva, hogy mozdulni is alig lehetett. A cigánylágerbe kerültem, itt 300 embernek szánt helyen 1500-an voltunk összetömörítve. A cigánylágerbe kaptunk beosztást, nem volt hely, a barak még nem volt akkor egészen készen, az éjjelt még nem is töltöttük benne. Estére ezután bevittek a félig kész barakokba, a 7-es blokkba. Nem volt fekvőhely, csak ülni vagy állni lehetett. Én a cigánylágerban laktam, ahol egy kis helyiségben 240-en szorongtunk. Tető nem volt, csak egy pár deszka és piszkos padló. Nem volt sem vízvezeték, sem mosdó. A blokkba, ahová kerültünk, 1200 ember volt. Egyik oldalon cigányok laktak, a másikon mi. A blokkból nem volt szabad kimennünk. Szükségünket is bent végeztük. Vizet se kaptunk. Egy pricsen 10 feküdtünk. Beesett az eső. Az ágyak három sorosan voltak egymás fölött elhelyezve. Nagyon gyönge tákolmányok voltak, és túl voltak terhelve. Megesett, hogy leszakadtak. Ilyenkor súlyos sebesülések, sőt halálesetek is fordultak elő. Az E-lágerbe, cigánylágerbe kerültem. Egy blokkban 2000-en tolongtunk, annyi helyünk is alig volt, hogy két lábon megálljunk. Éjszaka fekvőhely nem volt. Egy barakban annyit zsúfoltak össze, hogy körülbelül 160 ember egymáson feküdt. Reggel azután vettük észre, hogy egymást agyon nyomtuk. Egy istálóba vittek bennünket, ahol képtelenség volt aludni, mert nem volt hely. Egy hideg cementpadlón volt, azon feküdtünk, takaró és szalma nélkül. Később elkerültem a cigánylágerbe, itt azonban már földön feküdtünk ágy hiányában. Éjfél után vittek be a cigánylágerbe, 13-as számú blokkba. Fáradtak voltunk, a pricsre 14-en egymás mellé feküdtünk, és alig, hogy egy órát aludtam, már fel kellett ébredni. Bevittek bennünket a cigánylágerbe, egy blokkba, és mindenkinek adtak egy pokrócot, 14-en feküdtünk egy pricsen. Egy blokkban 1000-en voltunk, 10-12 ember jutott egy kojára. A koja 3 emeletes fekhely. A cigánylágerben voltunk elhelyezve, 1000-en egy blokkban, 12-en egy koján. A cigánylágerbe kerültem, 1000-en voltunk egy blokkban, egy koján 15-20-an, de ezen kívül még a földön is feküdtünk. Elvittek a cigánylágerbe. Egy blokkban feküdtünk 1200-an, csupa fiatal gyerek, kevés volt a hely, össze voltunk zsúfolva. Deszkán feküdtünk, szalma és pokróc nélkül. A C-lágerben, az úgynevezett cigánylágerben voltunk elhelyezve, 700-an a földön feküdtünk, sem szalmánk, sem takarónk nem volt. A cigányláger egyik barakjába kerültünk, 1001-ben. Nem voltak ágyak, kavics és tégladarabok voltak a párnáink. A cigánylágerben egy blokkban 1500-an voltunk. Fekvőhelyünk nem volt, csak a cementen feküdtünk a földön. Takarót is csak másnap kaptunk, háromnak jutott egy takaró. És hideg van. Auschwitz 500 méter magasan fekszik valami leírhatatlan sivár helyen. A hely olyan sivár, hogy rovarok, férgek sem élnek meg a tábor területén. Ideális klíma a kiirtásra. Magyar ember nem érti, hogy július és augusztus hóban hogyan lehetnek ilyen hideg reggelek. Később kezdtünk segíteni magunkon. A cigányoktól élelmünkért pulóvert cseréltünk. A cigánylágerben 1200-an voltunk egy blokkban, csupa gyerek. 4 hétig betonon feküdtünk, minden szalma és takaró nélkül. Itt pricseken feküdtünk, 12-15 ember feküdt egy pricsen. Egy prics körülbelül 4 emberre volt méretezve. Eleinte minden szalmazsák és takaró nélkül, később 15 ember kapott egy takarót. Simonville, francia politikus, egykori miniszter, a holokauszt túlélője úgy emlékezett vissza, hogy kicsit irigyen nézték a szomszéd, szöges dróttal elválasztott cigánytábort, ahol apjuk, anyjuk, nagyszüleik körül a gyermekek, bár ők is csontig soványodva, de ott játszadoztak, futkároztak. És arra is mennyire megrendültek, amikor megtudták, hogy együtt vitték őket a gázkamrákba. 1971-ben Londonban megrendezett első roma világkongresszuson egy határozat értelmében a világ romáinak, a világ összes országában meg kell emlékezni az 1944. augusztus 2-áról 3-ára viradóan Auschwitzban egyetlen éjszaka meggyilkolt több ezer cigányról. Szeretettel köszöntöm Landauer Attilát, a Károli Gáspár Református Egyetem munkatársát, nyelvész, történészt, kutatót. Annak apropóján kerestem meg, hogy augusztus 1-én egy könyv bemutatója lesz, melynek címe a Roma Holokauszt Kelet-Európában. Az Újpesti Cigány Nemzeti Önkormányzat és az Ötvös József Cigány Magyar Pedagógiai Társaság szervezésében. Erről szeretném kérdezni, erről a könyvről.
Tavaly augusztus 2-án, tehát a Roma Holokauszt emléknapján volt Újpesten egy nemzetközi konferencia. az Ötvös József Cigány Magyar Pedagógiai Társaság, a Nevo Parodimos nevű romániai szervezet, és az Együttható Közösség Építő Egyesület közös szervezésében, tehát egy emlékkonferencia volt, amelyen egyrészt politikusok szólaltak meg, majd hosszabban 4 előadás erejéig kutatók. Hosszú idő után először Kalsai László professzor úr, tehát az az ember, aki tényleg elsőként foglalkozott valóban beadóan a magyarországi cigányság második világháborús sorsával. Tehát Kalsai professzor úr tartotta az első előadást, a cigány holokausztól a Porrajmoszig, a legújabb szakirodalom tükrében címmel. A második előadó az Harmat József volt, aki pár évvel ezelőtt a Grábler-tónál, tehát a Várpalota mellett történt 1945 elejé tömegmészárlásról, több mint 100 cigány ember meggyilkolásáról írt egy könyvet, és most pedig egy előadást tartott. A harmadik magyar előadó az én voltam, aki Magyar Romák Holokausztja tények és új adatok címmel számoltam be a kutatásaim akkori állásáról, illetve utolsóként egy romániai szakember, Daniel Grebeldinger tartott előadást a romániai romák transznisztriai deportálásáról. Tehát a tavalyi konferencia előadásai, illetve az ezt megelőző politikusoktól való felszólalások találhatók a most megjelent kötetben, magyarul, illetve angol nyelven. Ebből fakad egyébként, hogy a könyv borítóján angol a cím. Kisméretű konferencia kiadvány. Reméljük, hogy ez a jelentőségében nem olyan kicsi.
Szinte biztos vagyok. A címben szerepel egy egyes szám, amely sejteti, hogy ennek lesz folytatása. Ez mikor várható, illetve hogy abban a kötetben mi lesz?
Szándékunkban áll folytatni a témát, tehát a roma holokauszt kutatását, feltárását. Ez, hát én elsődlegesen a saját terveimről tudok beszélni. Én a Kárpát-medencei cigány népesség második világháborús sorsával, konkrétan az áldozatok személyével, az áldozatok név szerinti azonosításával foglalkozom behatóan. Ez ugye Kárpát-medencéről beszélek, ez jelenti a mai Magyarország területét, illetve jelenti azokat a területeket is, amik a környező országokban vannak most. Én eddig ausztriai, magyarországi, szlovákiai cigány áldozatok neveit, adatait gyűjtöttem össze. Ez az egyik lehetőség, hogy ennek egy nyilvánosságra hozása lesz a következő, illetve szervezzük a tavalyi konferencia mintájára hasonló konferenciák tartását. Most elsődlegesen Szlovákia felé próbálunk nyitni. Újpesten ez kézenfekvő, hiszen az újpesti cigány népesség az legnagyobb mennyiségben, tehát meghatározó alapcigány népesség az Érsekújvárról való. Tehát a nagy kérdés, hogy lesz a második kötet, reményeim szerint lesz.
Lesz.
Ami egyébként itt fontos, ha már Érsekújvár, illetve a Felvidék szóba jött, az az, hogy a magyarországi cigányság második világháborús áldozatainak, konkrétan a holokauszt áldozatoknak zöme, jelentős része az úgy tűnik, hogy a bécsi döntéssel visszatért felvidéki területekről volt.
Köszönöm a beszélgetést. A további munkájához sok sikert és kitartást kívánok. Landauer Attilával készült interjút hallották. Büchenwaldban 250 roma gyereken tesztelték le a ciklon B gáz hatását, amit azután 1945-től Auschwitz-Birkenau-ban rendszeresítettek tömeggyilkosságok céljára. Fefó a farkas torkában. Az ártatlan bogárszemek alig tárultak a világra. Mesztelen talpukat még nem vágta recésre a tarló, de már messze az anyák melege. Eltűnt az otthon, a viskó, helyettük deszkaprics ridege rémíti reggelre a riadó álmokat. Az apró kis fekete bárányok megszeppent csapata, mogorva fegyverrel terelve, sírva és jajveszékelve egymásba kapaszkodva vonult a fekete kapunát a farkas bűzös torkába, és hiába feszítették kicsike lábukat, puskatust taszított a hátukat. És alig, hogy megálltak, ott bent a homályban a farkas becsukta száját. Az ablakon át sem jött a levegő, csak a köhögő görcsökbe szorított hörgő sikolyok kértek segítséget, ám a pribékek csak akkor nyitottak ajtót, mikor a kicsi Petya már nem szólt, hiába szorítva apró kezeivel testvére lábát, A gáz lentről járt át minden centimétert, így aztán elsőnek ölte meg közülük a kicsi Pétert.
Imádkozzunk egy szívvel a két bangladesi szijámi ikerkislány műtétjéért, gyógyulásukért, valamint a missziós orvosi csapat sikeres munkájáért. Csatlakozzanak a Mária Rádió honlapján létrehozott imaháttér felületen a műtét sikeréért. Dr. Csókai András idegsebésszel, a műtét vezetőjével, Dr. Szabó Tamás, a Mária Rádió elnöke beszélget.
Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Csókai Andrást, Szabó Tamás vagyok, és azért ültünk össze, mert fölhívott az András, hogy lenne egy nagyon-nagyon fontos dolog, ami miatt kéri a Mária Rádió imáját, és mondtam, ne telefonban mondd el nekem, hanem mondjuk el a rádióban. Miről van szó, kedves Andrásom?
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Valóban imát szeretnénk kérni. Most utazunk, talán azt ismerik a kedves hallgatók, hogy benne vagyunk ebbe a bangladesi szijámi ikrek szétválasztásába. Ugye a magyar orvoscsapat végzi a cselekvés, a kiszolgáltatottakért alapítvány orvoscsapata, és a műtétre Dakkába kerül sor, Banglades fővárosába. Július 31, augusztus 1, ez a két dátum van megadva, ez egy rendkívüli nehézségű műtét, és nagyon körbejártuk tudományosan az egészet. Rengeteg innováció született, meg kell, hogy mondjam, rózsafüzér imádságban és Jézus imában, amivel reméljük, hogy sikeres lesz a műtét, de bizony akárhogy is csak számolgatjuk, akármennyire is javultak a túlélési lehetőségek, még bőven mondjuk 25-30% fölött vagyunk a elhalálozást vagy a súlyos definitív maradványtünetek tekintetében. És ez már nem emberi tényező, és bizony, ahogy ezt egy drága karmelita nővér elmondta nemrégiben nekem, hogy hogyan hat az imádság, az valahogy úgy hat, hogy az ima fölszáll, mint a vízpára, Szentlélek tova fújja a sivatagba szomjazók fölé, és ott kicsapódik, és oltja a szomjat. Hát bizony, mi ott a Dakkában valószínű többször is a műtét során, meg utána is egy ilyen sivatagi helyzetbe fogunk kerülni. Óriási szükség van a háttérimára, és nagyon-nagyon megköszönöm a Mária Rádió hallgatóinak. Többször beszélgettünk már az elmúlt évben erről az egész útról, illetve műtétről. Megköszönöm a Mária Rádió hallgatóinak, hogyha imádkoznak értünk a Úr Jézushoz és a Szűzanyához.
Azt fogjuk tenni, majd a konkrétumokat még egyszer elmondjuk, hogy van az a néhány nap, néhány kritikus nap.
Igen.
És
igen.
Akkor nem csak azt tesszük, hogy amikor a közös imádságok vannak, ezt bemondjuk, hanem megbeszéljük, hogy aznap a szentmiség ezért menjen, aznap a zsolozsmát ezért mondjuk, a rózsafüzéreket ezért, de még ezen túl is. Esetleg ki tudnánk nyitni egy lehetőséget, hogy az emberek mondják, hogy ott vagyok veletek, imádkozom értetek, mert ugye túl a rádió, hogyha sok-sok ember együtt imádkozik, annak a hatása nem lehet, hogy valami nincs. Nem tudjuk mi, és hogy
igen,
működik.
Igen, ez biztos, nem, akár így történik, akár úgy történik. Ha a világi szempontból nehéz a helyzet alakul ki, annak is megvan az oka, hogy a Jóisten miért engedi meg, hogy úgy legyen. Ezt megtapasztaltam a kisfiamnál, amikor meghalt, emlékszem, akkor nem értettem, de aztán utána megértettem, hogy mennyi kegyelmi ajándék származott ebből, és a gyerek meg köszöni szépen, nagyon jól van odafönn a mennyben.
Az ima és a hit erejére én egy hatalmas kutatást idézek ide az Egyesült Államokból. Azt kutatták, hogy milyenek a gyógyulási esélyek a hívő, meg a nem hívő, akiért imádkoznak, meg nem imádkoznak között. És ugye a nagy populáción ezt statisztikailag is lehet mérni. Azt tekintették hívőnek, aki a saját egyháza rendje szerint elvégzi, amit az egyház a rendnek tart. Tehát nem igen. Csak a katolikusokról volt szó, alapvetően a keresztény felekezetekről. A pontos számokra nem emlékszem, de a nagyságrendeket mondom, hogy ilyen egyszerű műtéteknél, mint sér, vagy nem tudom, a szövődmények azok az imádkoznak értem és nem imádkoznak értem között 20-szoros volt a különbség.
Igen,
A súlyosabb műtéteknél, mert ugye nagy populáción azt is lehet mérni, igen. Ott a tökéletes felgyógyulás valószínűsége 13-szor volt nagyobb a vallásos, igen. Imádkoznak érte igen. Emberekért.
Igen, hadd egészítselek ki, én tudok egy konkrét cikket, azt egy izraeli civil kórház vizsgálta, szeptikus betegeket néztek, de nagyon nagy számban, 3-4 ezer körül itt, két csoportra osztották, a betegek nem tudtak róla, hogy imádkoznak érettük, és itt is kijött ugyanaz a szignifikáns különbség, amit te mostan említettél, a gyógyulás tekintetében óriási lehetőséget kaptak azok, akikért imádkoztak.
Most imádkoznunk kell a ti munkátokért, hogy azon legyen áldás, imádkoznunk kell azért, hogy legyen meg az Úr akarata, és a gyerekek gyógyulásért. Mondjál konkrétumokat, kérlek, mikor, hogyan indítsuk el ezt az ima támogatást?
Hát én arra gondoltam, hogy 29-én lehetne indítani mondjuk, és akkor tartana augusztus 3-4-ig, ebben gondolkodom. Különösen fókuszálva a július 31. augusztus 1-jére.
Megfogalmaznád konkrétan az ima szándékot?
Két bangladesi sziámi iker kislány gyógyulásáért és a csapatnak a hathatós munkájáért.
András, Isten áldjon meg ezért a szolgálatért, és nagyon-nagyon nagy dolog ez, amit rád bízott az Úr, mert ez egy igazi misszió. Nem csak abban, hogy ha tudsz az Isten segítségével egészséget segítesz újra megélni, hanem a tanúságtételed ebben az rendkívül erejű. Isten áldjon meg ezért, és a Mária Rádió pedig mellétek áll a igen. Maga pici erejével.
És nagyon szépen köszönöm a kedves hallgatóknak.
Csókai Andrással beszélgettünk a Mária Rádió stúdiójában. Szeretettel köszöntök mindenkit, Isten áldja a hallgatói családot, Szabó Tamás, a Mária Rádió elnöke.
Dr. Csókai András idegsebésszel, a műtét vezetőjével, Dr. Szabó Tamás, a Mária Rádió elnöke beszélgetett. Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.